12. fejezet. A háztartásban rengeteg pénzre volt szükség. A költségeket megosztották, de Mari jóval többet költött, mint amennyit a maga anyagi erejéből költhetett volna. Fényűzően öltözködött, egyszer-kétszer felvett ruhákat szeszélyesen elajándékozott, cipője, harisnyája, kalapja valóságos raktárnyi állott mindig otthon, mégis folyton panaszkodott, hogy nincs mit felvennie. Amellett nem értett a háztartáshoz, elül-hátul lopták, kezek között folyt a pénz. Az egyre gyakoribb veszekedések során sok minden felvetődött köztük, de ezt az egyetlen kérdést Franci sohasem érintette. Pénzről kedvesével nem beszélt soha. Ha még több pénz kellett, gondoskodott még több pénzről. Nem került különösebb fáradtságába, hangversenyei drága helyárakkal is mindig megteltek. A zenemű kiadók ostromolták népszerű operafantáziákért, és a lipcsei Breitkopf és Hertel, akikkel újabban szerződést kötött, bőségesen állottak rendelkezésére, de még több pénz kellett, és még több pénz. Egy ideig azzal a tervvel foglalkozott, hogy igyekszik elfoglalni a weimari zenei élet vezetését, mert Hummel nemrég meghalt, és ez az állás megüresedett. Vonzott a Goethe és Schiller klasszikus városkája, de számot vetett az egyre növekvő anyagi szükségletekkel. Mari most már látván, hogy megy a dolog, pazarul költekezett. És neki magának már elég igénytelen volt napi szükségletek dolgába, szintén nem volt tehetsége a takarékossághoz. Ezt az életet Weimarban alig ha lehetett volna tovább folytatni. De mindezen túl elviselhetetlenül kínoszta a szabadság és a magány vágya. A nyarat még együtt töltötték, Lukkában voltak, a Pisa melletti kis San Rossoréban töltöttek pár hetet, de aztán nem ment tovább. Jeleneteik most már tűrhetetlenekké váltak. Franci összeszedte magát és döntött. Nem szakított Marival, de kieszelt egy olyan életformát, amely viszonylagos szabadságot biztosított neki. Mari már megunta a kószálást és Párizsba vágyott. Megállapodtak tehát abban, hogy Mari a gyerekekkel Párizsba költözik, a kicsinyek gondozásának terhét egészen áthárítja Liszt mamára. Franci pedig hangverseny körútra indul, és amikor szabad ideje marad, azt Párizsban tölti övéi körében. Amikor ennek a megoldásnak részleteiben is megállapodtak, Franci egyszerűen vidám lett, könnyű lelkű és szeretetre méltó. De Mari levertségét nehéz volt felteríteni. Megérezte, hogy kettejük összeköttetése ezzel véglegesen meglazul. Firenzében vártak el egymástól. Mari elindult Genova felé a gyerekekkel, a búcsó kibékítette őket, csókjaik a rég elmúlt szerelem csókjaira emlékeztettek. Könnyű neked, mondta Mari rendes szokása szerint, hol tegezve, hol magázva kedvesét, te most elmégy, ki tudja mennyi időre is dőzsölni fogsz a nőkben, ahogy ismerlek. Én persze éljek apáca életet. Ez a legnagyobb igazságtalanság. Már százszor mondtam neked, vetette oda Franci könnyedén, hogy a fizikai hűség nem fontos. Úgy. Nem fontos, és mit szólnál hozzá, ha én megcsalnálok? Ha lelkedben azért tovább hozzám tartoznál, nem szólnék semmit, illetve sok függ attól, hogy mibe mégy bele, hogy kit ajándékozol meg bizalommal. Nézd, mi most esetleg hosszú hónapokig nem látjuk egymást. Te még fiatal vagy és szép. Én nem vagyok önző vadember, és belátom, hogy ilyen hosszú ideig nem élhetsz szerelem nélkül. Értve ez alatt persze egy lényegtelen kis mulatságot, amelynek a hozzám való tartozásoddal nincs semmi összefüggése. Ha találsz valakit, akivel el akarsz szórakozni, csak írd meg nyugodtan. Majd én megítélem, hogy beleszabad-e menned a dologba, vagy nem ajánlatos. Szóval írásbeli engedelmet fogsz adni nekem, hogy megcsaljalak. Úgy van. Mondd, Franci, nem találod rettenetesnek, hogy itt tartunk. akkor találnám rettenetesnek, ha felvolnál háborodva. De a szemed az imént nagyon árulóan felcsillant. Ez a megoldás nagyon tetszik neked. Kár színészkednünk egymás előtt. Mi már féltékenyek sem tudunk lenni. Azaz, hogy te nem tudsz, mert asszony vagy. A nők akkor is tudnak féltékenyek lenni, ha nem szeretnek. Én már nem tudok féltékeny lenni. Mert nem szeretsz. Hozzád tartozónak érzem magam. Ez több annál. Franci aztán elindult Bécs felé, azt szánta utazgatásai középpontjául. De nem sietett. Megállt pár napra a Velencében, aztán Triestben állapodott meg. Triestben játszott ekkor Charlotta Unger, vagyis Unger Karolin. A szép Karolin a Thalberg nagybátyjának volt a barátnője. Dietrich Stein hercegnek, a Thalberg apjának ugyanis volt egy fivére, aki már régóta tette a szépet Karolinnak, és helytartósági állást vállalt Olaszországban, csak hogy az énekesnő közelében lehessen. Franci még bécsi árvíz hangversenye idején ismerkedett meg a herceggel, most mint régi jó ismerősök üdvözölték egymást, úgy szóval az egész napot együtt töltötték. Minden este színházban volt a két férfi, mert Karolin úgy szólván minden nap fellépett. Színház után hármasban mentek a Karolin lakására, és késő éjjelig beszélgettek. Másnap az ebéd mellett már megint találkoztak hármasban. Az öreg herceg nagyon élvezte Franci ottlétét. De voltak nem csak hármasban, hanem kettesben is. Franci és Karolin. Az énekesnő bolondul beleszeretett Franciba, és ezt nem is tagadta. Franci kíváncsian nyúlt a feléje hajló virágért, hogy leszakítsa. Most akarta folytatni a beteljesüléssel azt a sóvárgást, amelyet bécsi kisfiú korában hagyott abba. De Karolin odaadó ölelése nem adta neki azt az elragadó boldogságot, amelyet várt tőle. Akit karjaiban tartott, vadidegen nő volt. Még csak nem is hasonlított ahhoz az ábránt képhez, amely hajdan belevésődött gyermek lelkébe, és amelyre még most is vissza tudott emlékezni. Más Karolin volt az, valami más világból való, valótlan lény. Ez a Karolin nem tudta jól lakatni azt a rajongó édes éjséget, amelyet a hajdani keltett benne. Kesernyés szájíze maradt a röpke kaland után, és egy szerelmi tanulsága. Felnőtt ember tanulja meg, hogy a gyermekkori ideálok csak az élet számára maradnak életben. A lélek számára meghalnak az ifjúsággal együtt. Itt Triestben akadt kezébe az a lap, amely beszámol a bomban felállítandó Beethoven szobor bizottságának eddigi eredményeiről. A szoborra Európa szerte gyűjtést rendeztek, de mindenütt szégyenletesen kicsiny volt a gyűjtés. Egész Franciaországból valami 420 frank folyt be. Ez a híradás úgy érezte, személyesen érinti őt, hát ennyi gyümölcse volt annak az évekig tartó küzdelemnek, amelyet Habeneckkel karöltve folytatott Párizsban Beethoven megértéseért. Nyomban leült és levelet írt Bomba a szoborbizottságnak. Közölte, hogy a szobor felállításához hiányzó nagy summát teljes egészében magára vállalja. Csak azt a kívánságát kéri tekintetbe venni, hogy a márvány szobrot a híres firenzei szobrásznál, Bartolininál rendeljék meg. Ez a Bartolini jó barátja volt, akivel egymás művészetét igen nagyra tartották. A szoborbizottság válaszát már Bécsben kapta meg. Az aláírók melegen hálálkodtak, csak azt jegyezték meg, hogy ők nem márvány szobrot akarnak, hanem bronzot. Neki tehát most állnia kellett a szavát. Állta is. Könnyen tehette, ömlött ölébe az arany. Két hét alatt 6 hangversenyt adott, mind a 6 zsúfolásig megtelt. Annyi pénzt keresett, amennyit akart. Bevételei felülmúlták Paganini rekordjait is. És az anyagi sikerhez hasonló volt művészi sikere. Az Erlkőniget játszott a saját átírásában. Ezt úgy tudta előadni, hogy a hallgatók szívdobogva előrehajolva, székeik támasztóját markolva kísérték az elzongorázott dráma menetét, mintha csak izgalmas történetet hallanának. Aztán Beethoven ötödikét játszotta nekik. Úgy odaadta magát a zenének, annyira túlfeszített idegeivel játszott a zongorán, hogy a hat hangversenybe belebetegedett. Országra gróf Festetics Leona. Kissé megöregedve és éretten fogok megérkezni, és ha szabad ezt a kifejezést használnom, kidolgozottabb művész gyanánt, mint mikor tavaly megismerkedtünk, mert azóta igen sokat dolgoztam Olaszországban. Ó, milyen öröm és boldogság lesz számomra megint hazámban lenni, és érezni azokat a nemes és erős rokonszenveket, amelyekre kóborló életem alatt a külföldön nem mutatkoztam érdemtelennek. Szülőföldem, lovagias és nagyszerű hazám iránt táplált érzésem, szívem mélyen mindig eleven maradt, és ha eddigi életemben sajnálatosan kevéssé tudtam is megmutatni hazámnak, mennyire szeretem és tisztelem, ez az érzés nem változott soha. Akkor is beteg volt még, amikor a gyönyörű Kamilla megérkezett Bécsbe, és ugyanabban a szállóban vett lakást. Megérkezése után 5 perccel már ott ült a franci ágya szélén. Oroszországból jött, ahol 50 000 rubelt keresett zongora hangversenyekkel. Szép volt és ragyogó. Vigyázzon, lázam van, megkapja, mondta francia, amikor a szép szőke fej az övéhez hajlott. Bánom is én a lázadat, súgta a szépséges Madame Pleyel. Pár nap múlva franci már talpra állhatott, és nem tudott kitérni Kamilla kérése elől. Kamilla roppantul félt a sorozatos Liszt hangversenyek után a bécsi közönség elé lépni, a maga jóval csekélyebb tudásával, de kieszelte, hogy ha franci őt karon fogva kikíséri a dobogóra, akkor rögtön megszűnik fellépésének az a színe, mintha a zongora titánnal vetélkedni akarna, sőt a titán gesztusa, mint egy gyámkodva ajánlaná őt a közönség figyelmébe. Franci igent mondott. Nem is volt nagyon ellenére egy ilyen feltűnő szépséggel karon fogva megjelenni a közönség előtt. Így is történt, és az okos asszonykának igaza lett. Viharos taps fogadta őket, a terem hangulata azonnal meleggé szökkent. Kamilla Pleyel igen nagy sikert aratott. Még 1-2 napig örültek a páratlan viszontlátás örömének, amelyet vándor életük véletlenje adott nekik. Aztán elindultak ki erre, ki arra. Franci nem egyedül indult, Festetics Leo gróf felutazott érte Bécsbe. Az úton hosszasan beszélgettek. Nem hiszem, mondta a gróf, hogy művészt valaha is ilyen lelkesedés várt volna nálunk. Ezt boldogan hallom, de talán meg se szolgáltam még. Dehogy nem. Elég volt közzétenni a lapokban azt a levelet, amelyet hozzám intézett. A pesti közönség tavalyig úgy gondolt önre, mint elveszett fiúra. Akkor jött az árvíz hangverseny. Ez valami leírhatatlan örömet keltett nálunk. Ha nem veszi rossz néven a kifejezést, valami olyan volt az, mint a tékozló fiú hazatérése. Én a szívemben mindig jó magyar maradtam. De mi azt otthon nem tudtuk. Tudja, kedves maestro, nekünk minden más nációnál fontosabb, hogy nagy embereket tudjunk felmutatni Európának, mert a nagy osztrák birodalomban igen nehéz el nem vesztünk. Jó atyánk a császár amolyan másodrendű, nem egészen sikerült gyerekének kezeli a magyar nemzetet, illetve nem ő szegény, hiszen alatt a Bécsben a dolgok vezetése nem az ő kezében van. Egy szóval nekünk muszáj minduntalan bizonygatni, és folyton újabb és újabb érvekkel kimutatni, hogy érünk annyit, mint ő felsége csehei, lengyelei, horvátjai vagy dalmatái. Ön világhírű lett, és nagy érve a nemzetnek. százszoros fájdalom lett volna, ha elfelejti magyarságát, és ezerszeres öröm, hogy íme a miénk maradt. Tudja, hogy miket beszéltek önről Pesten város szerte? Olasz földön járt magyar utasokról beszélnek, akik önt Velencében vagy Milánóban felkeresték, mert bajba jutottak, és ön gavallérosan megsegítette őket. Hát Istenem, semmit, én mindenkinek adok, aki kér. Azt hiszem, ez éppen a magyar vonás bennem. Sőt, ha valaki arra hivatkozik, hogy magyar, annak kétszer annyit adok, mint másnak. Hát, milyen furcsa, hogy erről beszélnek odahaza. Tudja-e, kedves gróf, hogy lámpalázam van? Na, nem mondja. Ugyan miért? Megmondom. Nekem igen furcsa természetem van. Ha valahol fölénytől vagy gőktől kell tartanom, nem bírok magammal, és már eleve sértően goromba vagyok. Hát emiatt már sok kellemetlenségem is volt, de ha érzem, hogy valahol szeretnek, ott minden áron igyekszem teljesen odaadni magamat. Most félek, hogy fogok-e eléggé tetszeni. A gróf nevetett, és megnyugtatta. A postakocsi egy decemberi hajnalban 5 órakor érkezett Pozsonyba. Franci aludt valamennyit, aztán a gróf kíséretében nekivágott Pozsonynak. De azt most meg se lehetett ismerni. Nyüzsgő nagyváros lett, pazar, szánkók, remek 4 lovas fogataival, élénk utcai forgalommal, feltűnően sok és jó közönséggel. Ezt a diéta teszi, magyarázta Festetics. A 2 tábla tagjai a nagy politizálás idejére családostul Pozsonyba költöznek. Ilyenkor az élet itt élénkebb, mint Pesten. Egyik estély követi a másikat. Kivált, ha a Nádor is itt van, mint most. Na, erről jut eszembe. Ön már is akkora sikert aratott itt, mint eddig senki. A Nádor már régebben fontos politikai értekezletet hívott össze éppen holnap délelőtre, mikor az ön hangversenye lesz. Tegnap annyi mágnás mentette ki magát erről az értekezletről, hogy ma a Nádor az egészet elhalasztotta. Ha mit néz, mester? A házakat nézem, hogy mennyivel kisebbek, mint amikor legutoljára itt jártam. De nem furcsa érzés ez? Minden épület sokkal alacsonyabb. Nem csoda. Ön valamivel nagyobb lett azóta. A nap a hangverseny előkészületeivel és rengeteg ismerkedéssel telt el. Este 2 helyre is el kellett mennie, előbb gróf Battyányi Lajosnál ebédelt, az országgyűlési ellenzék vezérénél, aztán az egész társaság felkerekedett és elment a fiumei kormányzó Nemeskéri Kispál nagy estéjére. Battyányi Lajos dinéjén csak férfiak voltak, jelente annál érdekesebbek. Maga a házigazda költötte fel figyelmét legelőször. 31-néhány éves férfi volt, az akkori magyar divat szerint szakállat hordott, és szép szabályos vonású arcával, veleszületett előkelőségével, pompa szeretetével, szerítségével egy jóságos uralkodó benyomását tette. Egy úr mondta is társalgás közben, Lajos barátomban van valami szardanapáli vonás. Aki ezt a megjegyzést tette, idősebb úr volt, közel az 50-hez. Egyénisége egyszerre volt lebilincselő és félelmes. Azonnal érezhető volt, hogy ez az ember nagy ember. Bika erőről tanúskodó széles vállán sűrű szakállú fej ült, arcának a feltűnően vastag, összenőtt szemöldök különös erejű kifejezést adott. Élénken cikázó idegességgel beszélt, és amit mondott, az meglepő volt és eszes. Franci megkérdezte, hogy ki ez. Azt a szomszédja azt felelte, hogy ez gróf Széchenyi István, a hídépítő. Ebből keveset tudott, de aztán később megmagyarázták neki, hogy ez a gróf az ország teremtő esze, nyughatatlan alkotó, aki Pest egész képét megváltoztatta. Eddig lóversenyt alapított, tudományos akadémiát, nemzeti kaszinót, selyemtenyésztést, meg sok minden egyebet, most pedig angol mérnök tervei szerint láncon függő hidat épít Pest és Buda között. A szerződést éppen az idén csinálták meg. Asztalbontás után egymás mellé is kerültek a zeneszerző és a hídépítő. Széchenyi elragadóan kedves volt hozzá. Társalgásuk franci magyarságára fordult. Roppant kínosan érint az a fogyatkozásom, mondta ő a grófnak, hogy nem tudok magyarul. Érintkezésben ugyan semmi nehézséget ez nem okoz, de rengeteg magyar levelet kapok, és azokat nem tudom elolvasni. Majd megtanul. Engem is németül neveltek, magyarul csak később tanultam meg. Gondolkozni most is németül gondolkozom. De a nyelvet kell tudni. Egy nemzet életét nyelvének élete teszi. Van svájci nemzet? Vagy van külön osztrák nemzet? Nincs. De francia nemzet és spanyol nemzet van. Nagy szerencse a mi történelmünkben, hogy nyelvünket fenntartotta a parasztság, vagyis a nemzet éltető elemét azok tartották fönn, akiket a nemzet elnyomott és rabsorsban tartott. Franci rábámult a főúrra. Miféle feudális főúr ez, aki ebben a pazar környezetben elnyomott parasztokról beszél? Méghozzá fennálló politikai rend támogatója, mert a vacsora folyamán kitudta azt is, hogy Battyányi és Széchenyi tulajdonképpen politikai ellenfelek, ha jó barátok is. Már ebben a társaságban is alig tudta megjegyezni a sok újonnan megismert ismerős nevét. A fiumei kormányzó estéjén meg éppen csődöt mondott figyelme. Rengeteg vendég volt itt, vakitón öltözött hölgyek, osztrák egyenruhák, főpapi köntösök, díszmagyarok, frakkok, magyar szót csak szorványosan hallott. A körötte hullámzó társalgás inkább németül vagy latinul folyt. Kivált ez a latin beszéd ragadta meg figyelmét. Volt valami történelmi színe ennek. Távoli évszázadokra emlékeztetett, nagy idők ősi hagyományaira, akár csak az a latin beszéd, amelyet olykor a Vatikánban hallott. Latinul beszélt József nábor is, akinek bemutatták. Lipót császár fia, Ferenc császár testvéröccse, Ferdinánd császár nagybátyja, a daliás öreg tábornok, láthatóan rendkívüli népszerűségnek örvendett a magyarok körében. Az ő kedvükért beszélt latinul, mert mint Franci csodálkozva állapította meg honfitársairól, azok egymással szívesen beszéltek németül. De a külső hatalmasság szólt hozzájuk, egyszerre csodálatosképpen elfelejtették a német nyelvet. Ővele azonban franciául beszélt a fenséges úr, majd pedig olaszra fordították a szót. A nádor Firenzében született, és most érdeklődve kérdezte a világjáró művészt szülővárosa felől, aztán terveiről kérdezősködött. Innen Pestre megyek, fenség, ahol gyermekkorom óta nem voltam. Ó, hát akkor rá se fog ismerni a mi szép Pestünkre. Nagyon szépen fejlődik, sok sikert kívánok. A mi szép Pestünk. Milyen kedvesen hangzott ez, milyen otthonos bensőséggel. Szinte megirigyelte a nádort, hogy az így beszélhetett Pestről. De aztán észbe kapott, hiszen Pest az övé is. Különös érzések zavarogtak benne, sok mindenhez szoktatnia kellett magát, amitől elszokott. Öntudatlanul is felkészült arra, hogy honfitársai körében a szemrehányás hangulatával fog találkozni, de ennek nyoma sem volt. Ahová nézett, a szemekben csak csillogó szeretetet látott, és mindenki szemmel láthatóan büszke volt rá. És mint olyan lélek, amely szeretetre és ellenszemre roppant érzékeny, egyre bátrabban lépett bele a melegségnek ebbe a boldogító bűvkörébe, csigaként, amelynek kidugott szarvai nem találnak fenyegető dolgot. Bécsben azt hitte, hogy hangverseny sikerét nem lehet többé fokozni. Itt Pozsonyban még nagyobb volt a siker. Az emberek felállottak, úgy tapsoltak, állott az egész terem, és ő állott a dobogón, számtalanszor meghajolva, majd szokott csikó mozdulatával hátravetve fejét, hogy hosszú haja arcába ne hulljon. Ott állott, mint a megtestesült diadal maga, a lángelme, akit hazája tomboló ünnepléssel jutalmaz azért, hogy mesterségében első lett a föld kerekségén. Másnap délelőtt a pozsonyi szegények javára játszott a színházban. A rendezők vegyes műsort állítottak össze, őt csak egyetlen szám előadására kérték fel. De ebből az egyetlen számból még egy lett. A viharosan követelő tapsoknak nem lehetett ellentállni. Visszament a színpadra, és leütötte a Rákóczi induló első ütemeit. Még Bécsben megcsinálta erről az indulóról a maga átírását, és Pestre tartogatta. A közönség az első hangok hallatára beletapsolt és beleéjenzett a játékba. Harsogott az éjjelzéstől az egész színház percekig, ő kénytelen volt a játékot abbahagyni és újrakezdeni. Ami erre a lobogó, lüktető és ellenállhatatlanul lázító számra következett, az már nem siker volt, hanem szenvedélyes tüntetés. Mikor végre elhagyhatta a színpadot, felment látogatást tenni a Battyányi Lajosék páholyába. Ahogy belépett a páholyban ülő hölgyek, tapsolni kezdtek feléje, a grófné odaültette maga mellé, a közönség felfigyelt, átvette a páholyban ülők tapsát. A színpadon megállt az előadás, a színház ezt harsogta: éljen Liszt Ferenc! Nevét ebben a szokatlan sorrendben kiáltották, és keresztneve magyar alakját, amelynek csengését annyira szerette, hogy olykor ízlelgetve, próbálgatva mondogatta magában: Ferenc, Ferenc. A nádor külön kihallgatáson is fogadta. Jó sokáig beszélgettek, és a beszélgetésből egy mondat még akkor is a fülében csengett, mikor a hintó robogott vele Pest felé. Örvendek, hogy mint Magyarország nádora kifejezhetem önnek hazája büszkeségét és szeretetét. Pestre már nem postakocsi szállította, hanem pompás főúri úti kocsi. A díszes, hatalmas kerekes bárka, amelyben kényelmesen lehetett aludni is, az öreg gróf Eszterházy Kázméré volt, a dárdai földesúré, aki a pozsonyi ellenzék hevesebb tagjai közé tartozott. Még három főúri kocsi csatlakozott, ehhez egész mágnás karaván robogott együtt Pestre. Benkheim báró, két Zicsi gróf, Festetics Leójék és mások. Délután 4-kor indultak, és másnap délután 4-kor érkeztek Pestre. Nem engedték fogadóba szállni, Festeticsék látták vendégül. Jézuska napja volt, december 24-e. A Festetics házban karácsonyi hangulat fogadta az érkezőket. A gyerekek, a két kislány és egy kisfiú mohó ujjongással bontogatták a pozsonyból hozott ajándékjátékok csomagjait. A vendég rendbeszedte magát, átöltözött és leült a családi körbe a kandalló elé, amelyben recsegve pattogtak a hasábok. Látogatók is érkeztek a teához, Lovak Sóber, gróf Brunswick Ferenc és mások. A szomszéd szobából valami nagyobbszerű jövésmenés hallatszott, de Franci ezt valami karácsonyi rendezésnek gondolt. Azonban egyszer csak meggyílt az ajtó, és nyílásában egy énekkar tagjai tűntek fel, akik vezénylőjük intésére énekelni kezdtek. Őt üdvözölte a dalárda. A teázó társaság felállott, és szembefordult az éneklőkkel. Francit középre vették, a dal német szövegét nem értette végig pontosan, de egy-egy verssor az első tenorista hangján elég tisztán hangzott. Boldogan a babérra nézünk, melyet neked a múzsa ad, nemes hűséges nagyművészünk Liszt Ferenc, hazád büszke rád. A takaros kis szerzemény elhangzott. A karmester szembefordult az ünnepelttel, ő érezte, hogy most néhány szót illik mondani. Nem volt ez szokatlan számára, számtalan hangversenye utáni díszvacsorákon Marseille-től Páduáig gyakran kellett néhány közvetlen szót mondania. De most meleg meghatottság folytogatta a torkát. Kivágott néhány mondatot arról, hogy milyen boldogság itthon lennie. Szavait magyarul éjjenezték meg, aztán bemutatták neki Grill urat, a karnagyot, a Pesti Nemzeti Színház egyik karmesterét, aki az üdvözlő karének zenéjét szerezte. A szöveget Schober lovag írta, akiről kitűnt, hogy a féle előkelő műkedvelő tolforgató. De alig váltott velük egy-két köszönő szót, már új muzsika hangzott fel. Már ott is álltak az inasok a kellő bundákkal, a társaság kilépett a decemberi hidegben a nyitott erkélyre. Lent fáklya fények lobogtak és harsogva zengtek a magyar dalok. Jó hosszú műsort játszottak a zenészek, ami ebben az imankós hidegben nem volt tréfa. Aztán megint visszatért a társaság a kandalló elé, de pár perc múlva megint kitárták a szomszéd szoba ajtaját. Az a szoba most hangversenyteremmé változott, 7 úr már elhelyezkedett hangszereivel, közöttük a cselló mellett Gróf Brunswick. A társaság bevonult és leült. A zene elkezdte Beethoven szeptetjét, igen jól játszották. Mikor ez befejeződött, megint ajtók nyíltak, gyertyalángok közt ragyogó kristályedények és ezüstök asztala tűnt fel, és valahol megszólalt egy láthatatlan cigánybanda. Franci repülni érezte lelkét. Vigyáznia kellett, hogy boldog mámorában el ne sírja magát. A cigány muzsika megint megzengette benne a szív oly soká mozdulatlan titkos húrjait. Mindenki őt figyelte, mindenki szerette, minden ő érte volt a világon. Túltelt örömében szeretett volna felugrani, és mindenkit magához ölelni. Hát ezek a magyarok elragadóak, gondolta, aztán mindjárt kijavította saját gondolatait. Mi magyarok elragadóak vagyunk. Telt pezsgős poharát egyhajtásra kiitta. Angyali levegésű mámor lebbent rá a különös tüzes muzsika rubátó mondatain és villanyosan izgató harmóniákon keresztül. Ez a mámor nem a pezsgő mámora volt, hanem Pesté, honfitársaié, a magyarságé. Ezer egy éjszakának tetszett a varázslatos városban töltött napjainak minden órája. Mikor a mágnás társasága elvitte a Nemzeti Színházba a Fidelio bemutatójára, a nyitány közben érkeztek. A közönség rögtön felismerte a hosszúhajú fiatalembert, és akkora taps, akkora éjjenzés tört ki, hogy Erkel Ferenc, a karmester kénytelen volt a nyitányt lekopogni. Csak percek múlva kezdhette el megint. Hangversenyének leírhatatlan sikere volt. A közönség valóságos nemzeti ünnepet csinált az estéből, a sajtó pedig, amelynek minden róla szóló sorát lefordítatta magának, fenntartás nélkül hódolt a lángelmének. A honművész ezt írta. Játékától nem írhatja le. Őt hallani kell. Ő a pianisták jelenvilági főhőse, óriása. Újongó öröm fogadta az olyan apróságokat is, hogy hangversenyének belépő jegyeit magyar nyelven nyomatta, hogy előkelő hölgyeknek küldött bokrétáira nemzeti színű szallagot köttetett, hogy egyik jótékony fellépést a másik után vállalta, hogy magyar díszruhát rendelt magának, hogy hivatalos leveleit előbb lefordítatja magyarra és maga másolja le. Nem kellett hozzá 3 nap sem, és érkezésekor már úgyis érezhető népszerűsége általános imádattá változott. Leveleit már képtelen volt elolvasni, azok kosárszámra érkeztek hozzá. A lapok róla szóló költeményeket közöltek, történetek jártak szájról szájra rajongókról, akik eladták utolsó párnájukat csak, hogy hallhassák. Pest városa díszközgyűlés tartott, díszpolgárává választotta. Pest vármegye pedig feliratot szerkesztett József nádorhoz, hogy mint a megye főispánja szorgalmazza az uralkodónál Liszt nemesítését. A nemzeti kaszinó díszvacsorát és bált rendezett tiszteletére. A ferencrendiek meghívták a klastromba ebédelni, hogy hajdani barátjuk Liszt Ádám világhíressé lett fiát megtiszteljék, és ő elfogódottan nézett körül ugyanazon a kőkockás fehér folyosón, ahol valaha apja kezét fogva haladt végig. A Guardian apjának valaha novícius társa könnyezve ölelte meg. Ő is könnyezett. Minduntalan a könnyeivel kellett küzdeni ezek alatt a tündéri napok alatt, és csak esténként engedte át magát a boldog sírásnak, amikor egyedül maradt és imádkozott. Az 1840-es esztendő első reggelén úgy ébredt fel, hogy megkérdezte magától, mi lehet még ennél szebb? Mi jöhet még? Talán a legszebb volna most hirtelen meghalni. Január 4-én a Nemzeti Színházban adott hangversenyt a színház fenntartási alapja javára. Erre jól felkészült, mert közölték vele, hogy kedves meglepetéseket tartogatnak számára. Gondosan öltözködött, vadonatúj díszmagyarját vette fel, megyszínű zrínyi dolmányt, feszes kék nadrágot, sarkantyús kordován csizmát. Az álló tükörtől alig tudott megválni. Annyira tetszett neki az a pompás, karcsú, szőke magyar Levente, aki onnan tekintett rá. Csak éppen kardot nem kötött, mert azt megmagyarázták neki, hogy Magyarországon kardot hordani a katonákon kívül a nemes embernek kiváltsága, vagy azé, akit a nemzet tisztel meg vele. Ő most fogja megkapni a maga kardját, egy remek égköves kardot, amely valaha Báthori Istváné volt. A hangversenyre úgy megtelt a színház, hogy még a színpadra is 4 sor széket kellett állítani. Amikor megjelent, egy álló negyed óráig tapsolták. Senki soha ilyen tapsot ebben a színházban, vagy ennek a városnak bármely termében még nem kapott. Mikor a taps végre megszűnt, ő megállott a színpad egy pontján, ahogyan előre kitanították, és ekkor a magyar közönség nevében 6 díszmagyaros úr lépett ki eléje csörömpölő kardokkal, gróf Festetics Leó, báró Bánfi Pál, báró August Antal, gróf Teleki Domokos, Nyári Pál nemzeti színházi igazgató és Eckstein Pest megyei szolgabíró. A szolgabíró íme égkövekkel kirakott díszkardot tartott a kezében bíbor színű pársonypárnán. Festetics Leó előlépett, és rövid magyar beszédet mondott, amelyből ő nem értett semmit, de értelmét tudta. Ezt az időt arra használta fel, hogy gyorsan végig gondolja a maga előre elkészített beszédét. A szolgabíró orkánszerű éjjelzés közepette lépett hozzá, és derekára övezte a kardot. Ő azonnal a markolatra tette jobb kezét, mintha mindig kardot viselt volna, de ez a jobb kéz most remegett egy kicsit. És remegett a hang is, amelyen a lámpalástól halálsápadt művész elkezdte a beszédet. Csak 2 mondaton át tartott elfogódottsága, aztán ment a francia beszéd, mint a karikacsapás. Kedves honfitársaim, mert önökben nekem lehetetlen puszta közönséget látnom, ezt a kardot, amelyet egy bátorsága és lovagiassága miatt világszerte csodált nemzet képviselői adtak át nekem, teljes életemben meg fogom őrizni, mint ami szívemnek legdrágább és legérdekesebb. Valóban nem tudom ebben a pillanatban szavakkal kifejezni, mikor a legnagyobb megindultság szorítja keblemet, milyen mélységes hálával és meghatottsággal tölt el az önök szíves megbecsülése, az önök meleg szeretete. Bocsássák meg nekem ezt a gyengeséget, és higgyék el, hogy minden erőmből igyekszem, mégpedig remélhetőleg rövidesen bebizonyítani hálámat művekkel és tettekkel, amint illik olyan embertől, akit az a dicsőség ért, hogy önök között születhetett. Mégis legyen szabad már ma néhány szót mondanom. A franciául értők hajjukoztak, ezt átvette az egész közönség. Meglepetve nézett le a közönségre, de összeszedte magát, és folytatta. Ez a kard, amelyet hajdani kezek oly vitézül forgattak hazánk védelmében, ma gyenge és békés kezekbe jutott. Vajon nem jelképe ez? Vajon nem azt jelenti-e ez, hogy Magyarország miután annyi csatatéren dicsőséget szerzett magának? Manapság a művészettől, az irodalomtól, a tudománytól, a béke barátaitól kér újabb dicsőséget. Nem azt jelenti-e, hogy a szellem és munka embereinek ma nemes feladatot, magasrendű küldetést kell elvégezniük önök között? Magyarország számára semmi dicsőség nem maradhat idegen. Magyarország arra van hivatva, hogy mint hősiessége, úgy békés szellemi munkája által is a nemzetek élén haladjon. Aztán meg ez a kard más valamit is jelképez nekünk, művészeknek. Hüvelyét drágakövek, rubinok, gyémántok ékesítik, de ezek csak csillogó külsőségek, a lényeg a hüvelyben maga a kard. Így legyen ott mindig műveink belsejében, képzeletünk csapongásának ezer színes égkövek között az ember szeretet, és annak a hazának szeretete, amely életünket jelenti. Kövessük tehát békés és törvényes eszközökkel azt az utat, amelyen mindenki erejéhez és eszközeihez képest versengjen a többiek munkájával. És ha valaki valaha is igaztalanul, erőszakkal merészkednék megzavarni bennünket annak a munkának teljesítésében, akkor majd igenis kirepülnek hüvelyükből a kardok. Nem rozsdásodtak még el kardjaink, és csapásuk a régi, és hulljon ki vérünk az utolsó cseppig igazunkért, királyunkért, hazánkért. Gyértaps hallatszott, a közönség túlnyomó része nem értette a beszédet. Bátortalan felkiáltások is hallatszottak, hogy magyarul! Erre a hat díszmagyaros úr közül kilépett August báró kezében papírlappal. Azon rajta volt franci beszédének francia szövege. Meglepő folyékonysággal hevenyészve leolvasta róla a beszédet magyarul. Ennek már volt hatása, majd szétszették a színházat. Mikor a hangversenynek vége volt, az épületből kilépő művész sűrű, hatalmas tömeget látott maga előtt, amelyben itt-ott fáklyások fénylettek. Egy zenekar indulót játszott, éjjel zsivaj. Ő felhágott kocsijába, de ugyanakkor néhány fiatalember már kezdtek kifogni a lovakat. Nem, kiáltott franci németül. Én egy hazám fiánál sem akarok különb lenni. Gyalog megyek, mint önök. Leszállott a kocsiról. A díszmagyaros urak követték példáját. A fáklyás menet megindult a csikorgó januári hidegben. A Szél utca, ahol Festetics lakott, jó messzire esett a Nemzeti Színháztól. A menet végig gyalogolta az egész utat. A tömeg folyton szaporodott, a Gyapjú utca sarkán éppen a Német Színházból tódult ki a közönség, azok is a menetbe olvadtak. Akkorára nőtt már a sokaság, hogy az elején és végén haladó egy-egy rezes banda egyszerre játszhatott, nem hallották egymást. Közben folyton éjjeneztek, és minduntalan hallani kívánták. Kétszer is megálltak útközben, és ő szónokolt a néphez franciául. Ennek semmi értelme se volt, mert csak a közvetlen mellette állók hallhatták, azok se egészen értették. Ezen kívül a mögöttük haladók nem álltak meg, és a tömeg ereje előre tolta a megállott szónokot. Értelmetlen, mámoros, valószínűtlen vonulás volt ez a havas utcákon, folytonos éjjel riadal, harsogó zeneszó közepette, a fáklyák lobogása rajongástól eltorzult arcokat világított meg. Ő maga is úgy lépdelt a tömegben, mint az álomjáró oldalán a díszkarddal. A Festetics ház bejáratának széles márvány lépcsőjén, mikor végre odaértek, két oldalt fáklyások állottak. A díszmagyaros urak csoportja köztük ő maga pengő sarkantyú szóval haladt fel a lépcsőn, de még mindig nem volt vége. A hajukozás viharrá változott, megint szónokolnia kellett. Hazája nem tudott betelni vele. Keglevics grófné kérésére a budai vakok intézete javára is adott hangversenyt. Pedig a grófné csak kísérletképpen kérte fel, nem is várta a hozzájáruló választ. Pest és Buda között nem volt híd. A hajóidat télire mindig kiszedték, és a zajló Dunán csónakkal átkelni nem volt éppen kellemes vállalkozás, de Franci vállalta. Mikor híre futott, hogy átmegy Budára, a főúri társaság néhány csónakra való tagja is csatlakozott hozzá, vállalkozó kedvű hölgyek is. Furcsa és körülményes dolog volt az átkelés a Dunán. A társaság lement a lejtős parton a szélein befagyott Dunára. A jégen csónakok várakoztak. Kiki elhelyezkedett a csónakokban, a bundákba és lábzsákokba bugyolált előkelőségeknek csak orrahegye látszott ki. Most vontató munkások indultak meg a göröngyös, egyenetlen jégen, és kötelekkel vonszolták a nagyokat zökkenő csónakokat a Duna közepe felé. A folyam közepe nem fagyott be. Mikor a jég szélére értek, a csónakokat a jégről a vízre kellett tolni. Hosszadalmas, óvatos és kényes munka volt ez, az asszonyok sikongtak. Egyszerre a csónakokat, amelyek eddig szánok gyanánt görögtek a jégen, simán és gyorsan ragadta magával az ár. Az eddig tétlen evezők dolgozni kezdtek. Erősen rézsútos vonalban értek át a Duna nyitott részén, aztán a budai jéghez jutottak. Ott előről kezdődött a vonszolás. Feszültek a kötelek, a csónakok feneke csikorogva robogtatta a jeget, végre elérték a budai partot, és kiszállhattak. A csónakosok oda kiáltották a messzibb várakozó csukott hintókat. Ezen a körülményességen ő mód felett elcsodálkozott, a szajna sűrű és kényelmes hídjai jutottak eszébe. Mégis kérdezte társaságát, hát hogyan lehet ez? Ezer esztendeje nem tudtunk hidat verni a Dunán. August báró felelt neki, ez csak ezred része annak, amit ezer év alatt elmulasztottunk. De most másképpen lesz. Itt most óriási munka folyik, az ország felébredt. Ez a Széchenyi csodálatos ember. Egyes egyedül neki köszönhető, hogy nem sokára híd lesz a Dunán. Mégpedig világcsodája, olyan függő híd, amilyen nincs sehol. Tudja, mit jelent egy ilyen híd? A tatárjárás idején ennek a hídnek hiányába pusztult belé majdnem az egész nemzet. A Sajó felől egészen a pesti partig nyomták a csatavesztett magyarokat az üldöző tatárok. Ha akkor híd van a Dunán, a magyarok a Dunántúlra menekülhettek volna, és felgyújthatták volna maguk mögött a hidat. Így mind nyomorultul elvesztek odát a túlsó parton. Franci érdeklődve hallgatta, de nem sokat értett belőle. Arra például csak igen homályosan emlékezett, hogy volt egyszer valami ilyen tatár hadjárat, de hogy a 12. században volt-e, vagy a 15. században, azt nem tudta volna megmondani. Ő az olvasott ember, a bámulatos emlékező tehetségű olvasó, aki a francia történelem egész kis részleteit is jól ismerte. Az ilyen beszélgetések alkalmával mindig fellobbant benne a szégyenkezés, és mint lelkes magyar keményen feltette magában, hogy alaposan áttanulmányozza hazája földrajzát és történelmét. Reggeltől estig adósnak és hálátlannak érezte magát, és ez a számla minden napnak, minden órájában még növekedett, mert alig múlt el óra, hogy a rajongásnak és bálványozásnak valami jelét ne kapta volna. Már olyanokat csináltak vele, hogy nyilvánosan megkoszorúzták. A közönség köréből rendezés szerint előlépett egy magyar dáma, és borostyán koszorút helyezett a művész fejére. Úgy ült ott borostyán koszorúval a fején a többiek között. Még hangversenyt adott egy alapítandó pesti zeneakadémia javára. Még egy másikat egy Taborszky nevű súlyos helyzetbe jutott hegedűművész felsegítésére, még adott egy búcsú hangversenyt, aztán átkelt megint a zajló Dunán, hogy a budai oldalon eljusson Pozsonyba. 24 órára megállott Győrben, ott leadott egy hangversenyt, aztán gróf Eszterházy Kázmér, aki eljött érte, Pozsonyba kísérte. Itt a grófnál szállott meg, és utazását egyik napról a másikra halogatta. Széchenyi István, Battyányi Lajos, Bezerény István, és mások mindennapos társasága, kedvessége, tüntető barátsága annyira elragadta, hogyha tehette volna, itt telepszik le örökre a magyar diét, a díszmagyaros lelkes varázsa közepette. De mennie kellett, korábban kötött szerződéseinek elmulasztása túl sok pénzébe került volna. Megint Bécsben ütötte fel főhadiszállását, ott is hangversenyezett, egy napra elutazott Brünnbe muzsikálni, aztán eleget tett a soproniak meghívásának is. Meghatottan nézett körül első hangversenyének városkájában. Lelke megtelt gyerekségé homályosan tűnő emlékeivel. A soproni tapsok kellős közepéből ment el szülőfalujába, Doborjánba. A kis Hienc falu talpig ünneplőben várta világhírű szülöttét. Serény magyar urak már jó előre megszervezték a dolgot, hogy az mennél ünnepélyesebb legyen. Festetics Leó gróf és August Antal báró kísérték el erre az útra. Már félúton kezdődött az üdvözlés, doborjáni legények lovasbandériuma jött elébe. Körülvették a kocsit, és mint lovas testőrök kísérték be a faluba. A falu szélén küldöttség várta. Kiállott a középen, izgalmában türelmetlenül topogva. Rohrer káplán valóságosan. A hajdani Rohrer most már plébánosként megtestesedve, hasat eresztve, szürkülő hajjal, de első pillantásra felismerhetően. Mellette új emberek, a mostani bíró és a kupak tanács gazdái. Ő kilépett a hintóból vadonatúj díszmagyarjában oldalán a díszkarddal. Nem habozott egy pillanatig sem, azonnal Rohrer nyakába borult. Megcsókolták egymást jobbról, balról, aztán a tisztelendő eltolta magától, hogy beszédet intézhessen hozzá. Szerencsére rövidet. Ő is röviden válaszolt. A küldöttség mögött 100 meg 100 ember tolongott, férfiak, nők, fiatalok, öregek, az egész falu. A beszédek után megindult a menet a templomba. Misét hallgattak, a tömeg jó része kiszorult istenházából, amely olyan meglepően kicsinyre töpörödött össze 20 esztendő alatt. Onnan a községházára mentek. Franci szórta a pénzt. Nagy summát adott a szegényeknek, aztán a falu népének mulatságot rendelt. Vendégül látta egész Doborját. A derék falusiak egymás után járultak hozzá, megmondván rég elfelejtett nevüket, réges-régi részletekre emlékeztették, ruháját simogatták, kardjának ékköveit tapogatták. Ő ott állt a fúvósbanda recsegő hangjaira táncolók között, és valami megnevezhetetlen mélabúval gondolt arra a hatalmas útra, amelyet azóta bejárt, mióta egy napon innen elindult vele a kocsi. Megtekintették szülőházát is. Meg kellene vásárolni, mondta August, hogy a nemzeté legyen. Kitűnő gondolat, vélte Festetics, beszélni kellene az Eszterházyakkal. Ő nem figyelt oda, a szülőháza sem figyelt, behunyta a szemét, és felidézte magában annak a szobának rajzát, amelynek falán Beethoven arcképe lógott. Kiskorában egyszer azt mondta, hogy ő egy olyan szeretne lenni, ha megnő. Most már megnőtt. Nem volt messzire a 30-tól, de Beethoventől igen. És vajon elérje valaha is? Bécsben, ahová visszatért, többek között az az érdekes hír várta, hogy Rákóczi induló átiratának kiadását a cenzúra nem engedélyezte. A magyar történelemből keveset tudott, és az aktuális magyar politikai áramlatokból édes keveset értett. De ennek a tilalomnak lényegét megértette. A dinasztiák nem nagyon szeretik alattvalóik túlságos szabadságát. A kevert népű országok dinasztiái nem nagyon szeretik egyes népeiknek nagyon elharapodzó nemzeti voltát. Az ő Rákóczi indulója hiába nem volt alatta semmi szöveg, éppen szabadságot és magyarságot jelentett. A cenzúra, mint minden felülről jövő nyomás, erős ellenindulatra késztette. A lelkében megtalált magyarság még nagyobbat lobbant tőle. És egy másik epizódtól még ennél is nagyobbat. Még utolsó pesti hangversenyén történt, hogy mikor a közönség által feladott témák feletti fantáziálásra került a sor, az összeszedett cédulák egyikén valami jókedvű ember tréfás pajkosságot engedett meg magának. Ő elmosolyodott, és a cédulát a zongora gyertya lángja fölé tartotta. Most csellapokban, sőt, német lapokban is ismeretlen forrásból az a bámulatos hír terjedt el, hogy Liszt maga fanatikus magyarságában mindazokat a cédulákat, amelyekre német vagy szláv motívumokat írt a közönség, tüntetően elégette. Sőt, egy vérmes cseh hazafitól, akinek nevét nem lehetett jól elolvasni, levelet is kapott. A cseh szigorú hangon vonta felelősségre a cseh népet ért sérelem miatt, és pár viadalra való kihívással fenyegette. Ez a kis sajtókaland is külön kihívta dacos érzéseit. Olyan vad magyarnak érezte magát, mint a pozsonyi ellenzék, akármelyik heves magyarja. De nem csak attól a csehtől kapott levelet. Halomnyi postájában gyakran megjelent Mari kézírása is. Mari a párizsi életről számolt be neki. A gyerekekről nemigen írt, azokat a nagymama gondozta, és ő ritkán látta őket, de annál többet írt régi ismerősökről. Főként Georges Sandról, akivel barátsága nagyon megromlott. A két asszony egymásról tett kijelentései csúnya és kellemetlen pletykákat okoztak. Még nem szakítottak teljesen, de Mari leveleiből látszott, hogy ez előbb-utóbb be fog következni. Keveset is találkozott most már Zsorzsal, társaságát mások tették ki. Szembőv erősen elkezdett neki udvarolni, ugyanúgy egy Bolver nevű angol diplomata. És egy szép napon Mari csak úgy egy hanyagul odavetett mellékmondatban franci engedelmét kérte, hogy megcsalhassa. Maga hűtlenségre kért tőlem engedelmet, válaszolta neki, azonban drága Mari nem közli velem az illető nevét. Felteszem, hogy Bulverről van szó, mindegy. Maga tudja, hogyan szoktam szemlélni a dolgokat. Tények, gesztusok, tettek előttem keveset számítanak. Számomra az érzések, az eszmék, az árnyalatok jelentenek mindent. Úgy kívánom, hogy magának meglegyen a teljes szabadsága, mert meg vagyok róla győződve, hogy nemesen és finoman fog vele élni mindaddig, míg egy napon így nem szól hozzám, ez az ember erősebben érezte és bensőségesebben megértette, ki vagyok és kivé lehetek. Ami eddig a napig történik, nem számít hűtlenségnek és nem változtat közöttünk semmit. Különben pedig mélyen meg vagyok győződve, hogy ez a nap nem fog eljönni soha. Ha szükségét érzi, hogy Balverről beszéljen nekem, vagy ez mulattatja, csak írjon részletesen, nagyon fogok örülni, és nagyon ki leszek tüntetve, de ha nem ír róla, én soha se fogom említeni. Mari így felelt. Amit a hűtlenségi engedelemről ír, tele van szívvel, és engem maga iránti tisztelettel tölt el, bár én még mindig nem tudom megérteni, hogy így lehessen érezni ebben a dologban. Helyesen találta el, csak ugyan Bulwerről van szó. Azt hiszem, hogy nem lesz okunk neheztelni rá. Ez az ember férfi és nem gyermek. Franci válasza. Ha Bulwer olyan ember, aki megérti a dolgokat, én szívesen maradok maga mellett pusztán testvérgyanánt. Ez a gondolat nagyon rokonszenves nekem, de fontos, hogy maga teljesen biztos legyen benne, különben céltalan ostobasággá válik az egész. Az egész csalási kérdés igen mellékes szerepet játszott leveleikben, sokkal részletesebben írtak egymásnak napi élményekről, ismerősökről, mendemondákról. Franci tudta most már, hogy Marinak viszonya van Bulwerrel. A gondolat, hogy a szép asszonyt egy idegen férfi tartja karjaiban, közömbös volt neki. Több mint 6 esztendő telt el azóta, hogy először megcsókolták egymást a kroászi kastély parkjában. Franci futólag visszaemlékezett erre a csókra, kicsit elrévedezett a visszahozhatatlan emléken és vállat vont. A következő pillanatban már nem is gondolt az egészre. Nagyon lefoglalta az a névsor, amelyet most állított össze. Ebédet rendezett bécsi barátai tiszteletére. Maga címezte a meghívókat. Gróf Széchenyi István, herceg Pückler Muszkau Hermann, herceg Schwarzenberg Frigyes, ifjú gróf Aponyi Rudolf, gróf Aponyi György, gróf Hartig Ferenc, báró Reizach Károly, gróf Eszterházi Miklós, gróf Eszterházi Pál. Ennél a névnél megállott egy pillanatra és a levegőbe nézett. Az Eszterháziak nevéről az a jelenet jutott eszébe, mikor apja remegve, hajadon főtt hajlongott a doborjáni falu végen a tovarobogó Eszterházi hintó előtt.